3. Véres nap jött véres napra, pusztítás és haldoklás követte egymást végtelen sorban. A csetepatékban a nadírok néha bejutottak a falon túlra, a delenai katonákat nem sok választotta el attól, hogy csapdába essenek. De a védelmi vonal kitartott, a nadírokat mindig visszaverték. Lassan, ahogy Serbitár megjósolta, külön vált az erős és a gyenge. A különbség nyilvánvaló. A 6. hét végére csak az erősek maradtak életben. 3000 drenai harcos vagy meghalt, vagy szörnyű sebekkel szállították el a csatatérről. Drusz óriásként járta a falakat, visszautasította, hogy pihenjen, dacolt fáradt testével. A harcos lelke mélyében rejtőző erőre támaszkodott. Reknek is nőtt a hírneve, bár nem érdekelte. Kétszer tört ki veszettsége, mindkétszer megbontotta a nadírvonalakat. Orrin még mindig a karnak csapattal harcolt, már csak 18-an maradtak. Gilad küzdött a jobbján, Bregan, aki még mindig a zsákmányolt baltát forgatta a balján. Ogun 50 légióssal hátrább állt, készen arra, hogy ott avatkozzon közbe, ahol szükség van rá. A haldoklók sikolyai és nyögései megtöltötték a levegőt. A halottak termében egyre nőtt a névsor. Pinar Dan elesett, a torkát feltépte egy fogazott penge. Britan Barra egy halom nadír alatt találtak rá, törött lándzsa állt ki az oldalából. Anta helyemet dárda döfte hátba. Elikas megszorult a kapu toronynál, kihívó üvöltéssel vetette magát a nadírokra, és elesett a pengék alatt. Joraknak, az óriás termetű bújdosónak kilocsantották az agyvelejét, de haldoklás közben megragadott két nadírt, és együtt zuhantak le a falról a sziklákon váró halálkarjaiba. A harc zűr zavarában sok hősített észrevétlen maradt. Egy fiatal katona, aki hátát Drusznak vetve harcolt, észrevette, hogy egy ellenséges lándzsás az öregre támad. Gondolkodás nélkül a lándzsa hegyelé vetette magát, a megcsonkolt testek között lehelte ki a lelkét. Egy másik katona, egy Portitak nevű tiszt a védők között támadt résbe vetette magát, megragadta egy létra tetejét és levetette magát a falakról, magával rántva a létrát. 20 nadír halt meg vele együtt, és még 5-nek eltört a keze vagy a lába. És a csata folytatódott. Rek szemöldöktől az álláig terjedő forradást viselt. Orrin elvesztette bal kezének 3 ujját, de 2 nap pihenő után ismét a falakon állt. A fővárosból vég nélkül jöttek az üzenetek. Tartsatok ki! Sebosztogatónak időre van szüksége. Még egy hónap! És a védők tudták, hogy nem tarthatnak ki. De harcoltak tovább. A nadírok 2-szer kísérletek meg éjszaka támadni, de Serbitár időben figyelmeztette a védőket, és a támadók drágán megfizettek. Éjjel nehéz volt fogódzót találni, és veszélyesebb volt a falra felmászni. Százak haltak meg, anélkül, hogy drenai acél vagy nyílvessző segítette volna őket a túlvilágra. Ezután csendes éjjelek vártak a várvédőkre, ami bizonyos szempontból még a nappalnál is nehezebbnek bizonyult. Az éjszaka csendje és nyugalma hátborzongató ellentétben állt a nappal vérvörös kínjával. Jutott idő gondolkodni a feleségekről, gyermekekről, földről, és lehetett volna a jövőről álmodni. Ogun és Nyil, az ord légiós Gan és a szellemes törvényen kívüli együtt sétálgattak éjszaka a falakon. Ogun Nyil társaságában meg tudott feledkezni Elikas haláláról, és képes volt ismét nevetni. Nyil lelki rokonságot érzett a tábornokkal, bár ő gondosan elrejtette természetének komolyabbik oldalát. Ezen az éjszakán Nyil még komorabb volt, mint a barátja. Mi a baj, ember? Kérdezte Ogun. Az emlékek, felelt az íjász, és kihajolt a párkányon, a nadír tábor tüzeket figyelte. Vagy nagyon rossz, vagy nagyon jó emlékek, hogy így hatnak rád. Nagyon rosszak, barátom. Hiszel az istenekben? Néha. Általában akkor, ha a falhoz szorítanak, és körülvesz az ellenség, mondta Ogun. Hiszek a rossz akarat és a gyarapodás ikerhatalmában. Hiszem, hogy néha mindketten kiválasztanak egy embert, és a maguk módján elpusztítják. És megérintett téged ez a két hatalom? Kérdezte Ogun csendesen. Talán. Gondold végig a közelmúltat, megtalálod a példákat. Nem kell. Tudom, hová akarsz kiukadni. Há? Mit tudsz te? Kérdezte az íjász, és szembefordult a sötét köpenyes tiszttel. Ogun gyengéden elmosolyodott, bár észrevette, hogy Nyil ujjai a törének markolatára kulcsolódnak. Tudom, hogy olyan ember vagy, akinek az életét valami titkos tragédia árnyékolja be. Halott feleség, megölt apa, bármi. Lehet, hogy elkövettél egy sötét tettet, és nem tudod elfelejteni. De még ha ez is az igazság, a tény, hogy ilyen fájdalmat okoz az emléke, azt mutatja, hogy az egyéniségeddel ellentétesen cselekedtél. Hagyd magad mögött a múltat. Nem tudja senki megváltoztatni. Bár elmesélhetném, mondta Neil, de nem vagyok rá képes. Sajnálom, ma nem vagyok jó társaság. Menj tovább, én maradok egy kicsit. Hogan szerette volna hátba veregetni a másikat, és valami vidámat mondani, hogy kizökkentse a másikat a komor hangulatából. Ezt Neil sokszor megtette már érte, de ő most nem tehette. Vannak pillanatok, amikor szükség van egy zord harcosra, de ez nem az a pillanat, így némán átkozta magát és távozott. Egy órán át áldogált Neil a párkány mellett, a völgyet nézte, hallgatta a nadírasszonyok énekének foszlányait. Valami baj van? Kérdezte egy hang. Neil megpördült, rekált mögötte. A fiatal gróf azt a ruhát viselte, amiben érkezett, a combigérő bőrcsizmát, arannyal hímzett tunikát és a kifordított báránybőrkabátot. A hosszú kardja lógott az oldalán. Csak fáradt vagyok, felelte Neil. Én is. Kevésbé látszik már a forradásom? Neil alaposan megvizsgálta az egyenetlen szélű vörös csíkot. Szerencsét, hogy nem veszítetted el a szemed, állapította meg. Ócska, nadiracél, mondta Rek. Tökéletesen hárítottam a vágást, de az az átkozott kard eltört, és az arcomba pattant. Jó Isten ember, van fogalmad arról, mióta vigyázzok már az arcomra? Hát, emiatt már késő aggódnod, vigyorgott Neil. A némelyek csúnyának születnek, mondta Rek. Nem az ő hibájuk, és én még sohasem hibáztattam senkit a csúfságáért. De másokat és magamat is közéjük számítom, kellemes vonásokkal áldott meg a sors. Ezt az ajándékot meg kell becsülni. Gondolom, megfizetett az elkövető. Természetesen. És tudod, még akkor is mosolygott, amikor megöltem. Ronda férfi volt. Igazán ronda. Nem igazságos. Az élet igazságtalan, értett egyet Neil. Nézd a jó oldalát a történteknek, gróf uram. Tudod, te sosem voltál lélegzett elállítóan jóképű, nem úgy, mint én. Csak jó arcú. Túl vastag a szemöldököd, és a szád egy kicsit túl széles. És kezdesz kopaszodni. Ha olyan mesésen szép vonásokat kaptál volna a sorstól, mint én, akkor lenne mit gyászolnod. Van valami abban, amit mondasz, felelterek. Te valóban jóképű vagy. Valószínűleg így akart kárpótolni a természet, mert túl alacsonyra sikerültél. Alacsonyra? Ha majdnem olyan magas vagyok, mint te. Milyen érdekes szó a majdnem. Lehet valaki majdnem életben? Majdnem igaza? Ha a magasságról van szó, a szürke árnyalatai nem használhatók. Én magasabb vagyok, te alacsonyabb. De elismerem, nincs szebb férfi nálad az erődben. A nők szerint tökéletes a termetem, mondta Neil. Így legalább tánc közben szerelmes szavakat suttoghatok a fülükbe. Hát te hosszú lábaiddal a fülük a váladig sem ér. Sokat táncoltál az erdőben, igaz? Kérdezte Rek barátságosan. Nem éltem mindig az erdőben. A családom... Neil elhallgatott. Tudok a családodról, mondta Rek. Itt az ideje, hogy beszélj róla. Túl sokáig tartottad magadban. Honnan tudod? Serbitártól. Belépett az elmédbe, amikor Drusznak üzent. Gondolom, az egész átkozott erőt tudja, mondta Neil. Hajnalban elmegyek. Csak Serbitár és én ismerjük a történetet és az igazságot. De mehetsz, ha akarsz. Az igazság az, hogy megöltem az apámat és a bátyámat, mondta Neil hófehér arccal. Baleset, és ezt te is jól tudod, mondta Rek. Miért kínzod magad? Miért? Mert különösek ám a balesetek. Kíváncsi lennék, vajon hányat okoznak a titkos vágyaink? Ismertem egyszer egy versenyfutót a legjobbak közül. A nagy játékokra készült, hogy összemérje magát a nemzet legjobb futóival. A verseny előtti napon elesett, és kificamodott a bokája. Baleset volt. Vagy félt szembenézni a megmérettetéssel? Hát, ezt csak ő tudja, mondta Rek. És ebben rejlik a titok. Ő tudja. És neked is tudnod kellene. Serbitár azt mesélte, hogy vadászni mentél az apáddal és a bátyáddal. Az apád balra állt, a bátyád jobbra, amikor egy őz után indultál a sűrűbe. Megrezzent a bozót, és te lőttél. Az apádat találtad el, aki váratlanul bukkant fel. Honnan sejthetted volna, hogy ő az? Megtanított bennünket, hogy ne lőjünk, amíg nem látjuk a célt. Hibáztál. Ez akkora újdonság ezen a földön? És a bátyám? Látta, mit tettél, félreértette és megtámadott. Ellökted, elesett, betörte a fejét egy sziklán. Senki nem venne magára ilyen terhet. Itt az ideje, hogy megszabadulj az önmarcangolástól. Soha nem szerettem őket, mondta Nyíl. Az apám megölte az anyámat. Hónapokig egyedül hagyta, és szeretőket tartott. Amikor az anyámnak is lett egy kedvese, az apám megvakítatta, és szörnyű módon megölte. Tudom, ne gondolj rá. És a bátyám ráhasonlított. Tudom. Tudod, mit éreztem, amikor holtan feküdtek a lábaim előtt? Igen, boldogságot. És ez nem gyalázat? Gondold végig, Nyíl. Az isteneket hibáztatod, mert átkot hoztak rád, de az átok a két emberre hullott, akik megérdemelték. Nem tudom, hiszek-e a végzetben, de történnek dolgok az ember életében, amiket nem lehet megmagyarázni. Például az itt létem. Drusz hisz abban, hogy itt fog meghalni, mert alkut kötött a halállal. Te? Én azt hiszem, te csak a természetes igazság törvényének eszköze voltál. Bármit gondolsz is magadról, tudd, Serbitár nem talált rossz indulatot a szívedben. És ő tudja? Talán, mondta Nyíl. Hirtelen elvigyorodott. Észrevetted már, hogyha Serbitár leveszi a sisakját alacsonyabb nálam? A szobát egyszerűen rendezték be. Szőnyeg, párna, szék, mindez a kis ablak mellett, ahol az albínó állt mesztelenül, egyedül. Holdfényben fürdött a sápadt teste, az éjjeli szél felborzolta a haját. Megereszkedett a válla, lehajtotta a fejét. Fiatal életében még nem volt ilyen fáradt, hiszen ez a kimerültség a lelkéből és az igazságból táplálkozott. A filozófusok gyakran hasonlították a hazugságot nyelv alatt rejtőző sózott mézhez. Serbitár tudta, hogy ez igaz. De a rejtett igazság gyakran még ennél is rosszabb, mert megüli a gyomrot és betakarja a lelket. Alatta szállásolták el Subodent és a 300 vagriai katonát, akik Drosz Segrilből érkeztek. Napokon át a személyes testőrsége mellett harcolt, és ismét Drosz Segril hercege, Drada fia lett. Fájdalmas élmény volt, mert a saját emberei az óvó szarv jelét rajzolták a szívük fölé, valahányszor megjelent. Ritkán szóltak hozzá, csak akkor, ha válaszolniuk kellett egy kérdésére. Subodan, a maga őszinte módján, megkérte az albínót, hogy térjen vissza a társaihoz. Azért vagyunk itt, Serbitár úr, mert ez a kötelességünk. Ezt jobban tudjuk teljesíteni, ha nem vagy velünk. Még ennél is fájdalmasabban érintette a kardok apátjával folytatott beszélgetés, hiszen ezt az embert apjaként és tanítóként tisztelte, és barátként szerette. Serbitár becsukta a szemét, kitárta az elméjét, messze szállt a testének börtönéből, félrehúzta az időfüggönyét. Visszautazott, egyre messzebb. 13 hosszú, fárasztó, örömmel teli év repült el mellette, és ismét látta a karavánt, amivel az apáthoz vitték. A 10 lovas élén az óriás termetű, vörös szakállas Drada lovagol, Segril ifjú ura, csataviselt férfi, könyörtelen ellenség, de igaz barát. Mögötte 10 legmegbízhatóbb katonája emberek, akik pillanatnyi tétovázás nélkül meghalnának érte, mert szeretik. A menet végén egy szekér, sejmekkel takart szalmazsákon a fiatal herceg fekszik, vászontető óvja halott sápadt arcát a naptól. Drada megfordítja a lovát és visszaléptet a szekér mellé. Kihajol a nyerekből és a fiúra pillant. A fiú felnéz, a vakító fényben csak apja sisakjának árnyékát látja. A szekér megmozdul, díszes, fekete kapuk árnyékába érnek. A kapu kinyílik, egy férfi jelenik meg. Üdvözöllek, Drada! Mondja, a hangja furcsa ellentétben áll az ezüst páncéljával, gyengét hang, költő hangja. Elhoztam a fiamat, mondja a herceg, a hangja mogorva, katonás. Vintár a szekérhez lép, ránéz a fiúra. Kezét a sápat homlokra teszi, elmosolyodik és megveregeti a fiú fejét. Gyere velem, fiam, mondja. Nem tud járni, szól a herceg. De igen, mondta Vintár. A fiú kérdően fordítja Vintár felé vörös szemeit, és magányos életében először érzi meg egy másik elmeérintését. Nem hangzanak el szavak. Vintár gyengéd költő arca erőt ígér és barátságot. Serbitár csontváz testének izmai reszketni kezdenek, az elsorvadt sejtek megerősödnek. Mi a baj a fiúval? Kérdezi Drada ijetten. Semmi. Mondj búcsút a fiadnak. A vörös szakállas harcos éjszak felé fordítja a lovát és lenéz fehérhajú gyermekére. Tedd, amit mondanak! Légy jó! Tétovázik, a lovát nyugtatgatja, keresi a végső búcsú szavait, de semmi nem jut az eszébe. Soha nem érezte magát kellemesen az albínó gyermek társaságában. Légy jó! Ismétli. Azután felemeli a kezét és éjszakra vezeti az embereit, hosszú az út hazáig. Amikor a kocsi távozik, ragyogó napfény vetül a fiúra, aki megrándul, mintha megszúrták volna. Fáj. Szorosan becsukja a szemét, Vintár könnyedén felveszi vele a kapcsolatot. Állj fel, és kövesd a képeket, amiket eléd vetítek, lükteti. A fájdalom enyhül, a fiú lát, tisztábban, mint eddig bármikor. És az izmai végre felemelik, már el is felejtette az érzést, amióta egy évvel ezelőtt összeesett a hóban. Azóta bénán, némán feküdt. Most feláll, szorosan zárt szemekkel, és tisztán lát. Lelki furdalás nélkül veszi észre, hogy elfelejtette az apját, és örül. Az idősebb serbitár ismét megízleli a boldogságot, ami szétáradt a fiúban, amikor Vintárral kart karba öltve átsétáltak az udvaron, amíg egy sarolthoz nem értek, a sarokban apró rózsatő. Ez a te rózsád, serbitár. Szeresd. Gondozd, fejlődj vele. Egy nap virág nyílik rajta. Csak te érzed majd az illatát. Fehér rózsa? Ahogy akarod. Az ezt követő évek során serbitár békére és örömre lelt a társai között, de az első nap elégedettségét semmi nem szárnyalhatta túl. Vintár megmutatta neki az egyik gyógynövényt, a lorassiumot, és megetette vele a leveleit. Először elálmosították és színekkel töltötték meg a képzeletét. Ahogy múltak a napok, erős, fiatal elméje legyőzte a látomásokat, és a zöld levél megerősítette a gyenge vérét. Még a szemének a színe is megváltozott, a növény zöldjét tükrözte. És megtanult újra futni, élvezte a szél erejét az arcán, mászni és birkózni, nevetni és élni. És megtanult beszélni beszéd nélkül, mozdulni mozdulatok nélkül, látni csukott szemmel. A boldog évek alatt virága fejlődött és kinyílt. Egy fehér rózsa. És most ez. Egyetlen, a jövőbe vetett pillantás tönkretett 13 évi tanulást és hitet. Egyetlen nyílvessző megváltoztatta a végzetét. Serbitár iszonyattal figyelte a jelenetet a drossz falán. Az elméje visszariadt az erőszaktól, amit látott, és üstökösként menekült el a világegyetem távoli szegletébe, elveszítve önmagát és józanságát a robbanó csillagok és születőnapok között. Vintár megtalálta.
Vissza kell térned.
Nem akarok. Látta.
Én is.
Akkor tudd, hogy inkább meghalok, de nem nézem végig újra.
Kell. Ez a végzeted.
Megtagadom a végzetem.
És a barátaid? Őket is megtagadod?
Nem tudom még egyszer végignézni a halálodat, Vintár.
Miért nem? Én legalább 100-szor láttam már. Még verset is írtam róla.
Együtt leszünk a halálunk után? Szabad lelkekként?
Nem tudom, de remélem. Térj vissza a kötelességedhez. Összehívtam a 30-akat. Életben tartják a testedet, amíg tudják.
Mindig is azt tették. Miért nekem kell utoljára meghalnom?
Mert így akarjuk. Szeretünk, serbitár. Mindig is szerettünk. Félénk gyermek voltál, aki sosem ízlelte meg a barátságot. A legapróbb érintésre is gyanakodtál, magányos lélekként sírtál a kozmikus vadonban. Még most is magányos vagy. De mindannyiótokat szeretlek, mert szükséged van a szeretetünkre. Ez nem igaz, Vintár. Szereted Reket és Piráit? Ők nem tartoznak közénk. Te sem tartoztál, amíg be nem fogadtunk.
Serbitár visszatért az erődbe, és szégyelte magát. De a korábbi szégyen eltörpült amellett, amit most érzett. Csak egy órája sétált Vintárral a gyilokjárókon, panaszkodott, bevallotta a bűneit.
Nincs igazad, Serbitár. Tévedsz. Én is vérszomjas vagyok a csatában. Ki nem? Kérdezd meg Arbedarkot, vagy Menahemet. Emberek vagyunk, úgy érzünk, mint a többi ember.
Akkor miért vagyunk szerzetesek? Kérdezte Serbitár. Évek óta tanulmányozzuk a háború őrült mi voltát, az emberek hatalom vágyát, a vérontás iránti késztetést. Istenekhez hasonló hatalmunk az egyszerű emberek fölé emel bennünket.
És mi a vége?
Ez. Vágyunk a csata és az öldöklés után. Hiába volt minden.
Hihetetlenül öntelt vagy, Serbitár,
mondta Vintár éles hangon, szinte haragos tekintettel.
Azt mondod, Istenekhez hasonló? Ezt mondod, egyszerű emberek? Hol van az alázat a szavaidból? Amikor megérkeztél a templomunkba, gyenge és magányos voltál, és a legfiatalabb közülünk. De gyorsan tanultál. És téged választottunk a hangnak. Csak a gyakorlatokat sajátítottad el, a filozófiát nem?
Úgy tűnik, felelte Serbitár.
Tévedsz! Ahol bölcsesség van, szenvedés is. Szenvedsz, mert nem tudsz hitetlen lenni, mert hiszel. Térjünk vissza az alapokhoz. Miért harcolunk egy távoli háborúban?
Hogy meghalljunk.
És miért ezt a módszert választjuk? Miért nem halunk éhen?
Mert háborúban vágyik az ember a legjobban az életre. Harcol, hogy életben maradjon. Megtanulja értékelni az életet.
És ez mivel kényszerít szembenézni bennünket?
A kétségeinkkel, suttogta Serbitár.
De te soha nem feltételezted, hogy neked is lesznek kétségeid? Annyira biztos voltál az isteni hatalmadban?
Igen, de már nem vagyok biztos. Ez olyan nagy bűn.
Tudod, hogy nem az? Miért élek én, fiam? Miért nem haltam meg a 30-akkal 20 évvel ezelőtt?
Téged választottak, hogy megalapítsd az új templomot.
Miért engem?
Te voltál a legtökéletesebb. Így kellett lennie.
Akkor miért nem én voltam a vezető?
Nem értelek.
Hogyan választják ki a vezetőt?
Nem tudom. Soha nem mondtad.
Talált ki, Serbitár.
Mert ő a legjobb választás. A leg...
tökéletesebb?
Azt mondtam volna, de értem, mit mondasz. Ha te voltál a legtökéletesebb, miért Mágnár vezetett? Nos, miért?
Láttad a jövőt, láthattad ezt a beszélgetést is. Mondd meg te!
Tudod, hogy nem láttam, mondta Serbitár. Nem volt időm a részletekkel foglalkozni.
Ó, Serbitár! Még mindig nem érted. Amit láttál és megvizsgáltál, azok a részletek voltak. A jelentéktelen, semmit mondó részletek. Mit jelent a történelem számára, ha ez a vár elesik? Hány vár esett már el a korszakok folyamán? Miféle egyetemes jelentőséggel bírt a bukásuk? Mennyire fontos a mi életünk?
Akkor mondd meg, apát úr, hogy választják ki a vezetőt?
Nem találtad ki, fiam?
Én azt hiszem, igen.
Akkor mondd!
Ő a legkevésbé tökéletes, mondta Serbitár halkan, csak a szeme könyörgött Vintárnak, hogy cáfolja meg.
Ő a legkevésbé tökéletes, ismételte Vintár szomorúan.
De miért? Kérdezte Serbitár.
Nehezebb lesz a dolga. Megadja neki az esélyt, hogy felemelkedjen a feladathoz.
És én kudarcot vallottam?
Még nem, Serbitár. Még nem.